Ti pedig vigyázzatok! Imé előre megmondottam néktek mindent. Előre szólt, előre figyelmeztetett már akkor, de most is folyamatosan szól, és előre megmutat mindent nekünk, nem azért, hogy megrémisszen, hanem azért, hogy felkészítsen, mert mindennek be kell következnie, emberek. Azért mutatja meg, mert ez meg fog történni. Ezt mindannyian fogják látni. Az emberek egy része fel lesz erre készülve, mert hallja el szavakat, és a másik része meg fog lepődni, és hanyat homlok fog menekülni. És ahogy ő megmondta, meg fognak halni az emberek, el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog. Ti pedig vigyázzatok, imé előre megmondottam néktek mindent, de azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben lévő hatalmasságok megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától, az ég végső határáig. A fügefáról vegyitek pedig a példát, amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék, ez a gonosz és paráza nemzedék, az a képmutató maszkos nemzedék. Nem fog elmúlni, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud semmit. Sem az égben az angyalok, sem a fiú, Jézus sem tudja, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok, és fohászkodjatok. Legyetek lélekben, mert nem tudjátok, mikor jő el az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Ti vagytok az ajtónálók, mi vagyunk az ajtónálók. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura. Estei, vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok, vigyázzatok. Újabb figyelmeztetéseket kaptunk az Úristentől, arra vonatkozóan, hogy mi fog történni. A videó leírásában láthatjátok azt, hogy, és a címben is ugye, hogy káosz közelek. Isten megmutatja, felkészíti az övéit. Sokan hallják ezt szavakat és röhögnek rajta. Azt mondják, hogy megbolondultunk, meg vagyunk szakkanva, és már elfelejtették, hogy mi történt az elmúlt években, egyik napról a másikra, itt nálunk Székelyföldön. Az emberek az egyik napról a másikra be voltak zárva, félelemben voltak a lakásaikban, a betontömbökben, és nem mertek kimenni. A rendőr államnak egy ilyen próbája, ugye, egy ilyen próba felkészülés, vagy egy ilyen teszt volt ugye megvalósítva itt Romániában, Erdélyben, Székelyföldön is. Az emberek ki sem mertek lépni a házból. Aki kilépett a házból, az is kellett írjon egy ilyen nyilatkozatot, hogy hova megy. Tehát ő kellett igazolja magát, hogy fél négy és négy óra között ő elment kenyérért. Hogyha a rendőr megállította, akkor tudja igazolni magát. Ez történt. És ezek az emberek, akik ezt látták a saját szemeikkel és megélték, már elfelejtették, és amikor ezt hallják tőlünk, vagy valaki mástól, röhögnek. Azt hiszik, hogy meg vagyunk balondulva. Emberek, Istentől szólunk. Még hogyha gyarló módon is benne van a mi indulatunk, a mi szomorúságunk ezekben a szavakban, akkor is Isten lelke által szólunk. A Krisztus lelke által szólunk, aki minden nap jeleket és csodákat tesz a mi életünkben, és tanít minket, figyelmeztet, adja az álmokat, adja a kijelentéseket, adja a megértéseket, hogy mi is, mint ajtón állók, figyelmeztessük embertársainkat, hogy most, amíg nem késő, forduljanak Istenhez. Aki vágyik az igazságra, aki vágyik a teljes, az igazi szabadságra, az forduljon Istenhez. Felhívom a figyelmet arra, hogy Isten nem erőszakos. A rendőrök, amit tesznek, ugye, a rendőrállam, amit tenni fog, ugye, az erőszakról szól. A népszámlálás erőszakos módon történt, a COVID intézkedések ezek mind erőszakos módon történtek, emberek. Mi hozzá vagyunk szokva az erőszakhoz, a kényszerhez. Meg vagyunk fenyegetve, ha nem tesszük ezt, akkor az lesz. Tehát mindent kényszerből cselekedtünk, mindent kellből cselekedtünk mostanig. Ügyeljetek, emberek, mert Isten nem ilyen. Kérlek, vigyázzatok, mert Isten nem ilyen. Erőszakkal nem fog bemenni hozzátok. Mi bizonságot teszünk róla, az ő szeretetéről, az ő szaváról, hogy aki azt hallja, amit mondunk, esélyt kapjon arra, hogy hozzáforduljon, és személyesen is hallja Istent, és tudja, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy megmeneküljön, meg tudja menteni magát. De Isten nem erőszakos, nem fog ajtóstól berontani a házadba. A rendőrök talán igen, a rohamoztak talán igen, a katonosság talán igen, a terroristák talán igen, de Isten ezt nem fogja megtenni. És ezért fog sok ember, sok lélek elveszni, mert Isten nem ilyen. Ő szeretettel felkínálja az ő szavát, az ő szabadítását, adja az erőt, adja a hatalmát, de ő senkit nem fog bekényszeríteni az ő tervébe, az ő országába, és ezért fog nagyon sok ember elveszni. A rendőrállamról már korábban szólhattunk, már évekkel ezelőtt, még a COVID előtt kaptuk a figyelmeztetéseket Istentől, hogy ez következik. Rendőrállam fog történni, katonai uralom, katonai hatalom, katonai diktatúra fog következni. A rendőrállam jelentése ugye ellentétben a jogállammal, oly állam, melyben a rendőri felügyelet s preventív intézkedések az egyéni szabadságot a szükség határain túl korlátozzák. Ez történik már, ez fog történni Magyarországon, Romániában, a világ minden pontján. A katonai diktatúra, más néven katonai junta, egy diktatórikus típusú kormány, amelyet közvetlenül a katonaság vezet. Ez Oroszországban működik, Olaszországban működik, ezt úgy hívják ugye modern nyelven, hogy szükségállapot, ugye, vagy hogy nevezte, a média hogy nevezte ezt, katonai szükségállapot, vagy készenléti, hogy mondták a hírekben, ami van Oroszországban is.
Készenléti állapot, veszélykészenléti állapot, ez a marsi...
A marsi törvény, igen. Tehát igen, készenléti állapot, de nem, hadi állapot, nem? Vagy hogy mondták?
Azaz, hadi állapot, azaz.
Nem tudom, hogy mi volt a pontos kifejezés, ami a hírekben található, hát én éppen most látok keresni Google-ben, hát ennyi haszna legyen a Google-nek. Hadi állapot. Azt hiszem, hogy hadi állapot. Így fogalmazzák hivatalosan. Igen, hadiállapot, emberek. A hadiállapot, ugye ez ki van hirdetve, kihirdették Oroszországban, kihirdették Olaszországban is, Magyarországon is volt ez már kihirdetve, talán fel van függesztve, viszont bármelyik percen, talán most novembertől újból hadiállapot lesz, ami azt jelenti, hogy a háború törvényei lesznek érvényben. Ami azt jelenti, hogy a jogállam helyett, tehát amiért mostanig szavaztunk és beszélgettünk, stanakodtunk, így jobb volna, ilyen törvény kéne, olyan törvény kéne, ezt kéne eltörölni, azt kéne behozni, ez most hirtelen fel lesz függesztve az egész világban. Egyik országban előbb, a másik országban utóbb. Nyilván Ukrajnában ez van már régóta, Oroszországban szintén ez van. Olaszországban ugye tőlünk nyugatabbra már ez van. Azt jelenti, hogy Magyarországon is bármelyik percen lehet hadiállapot, amikor is a katonaság fogja eldönteni, hogy mi az igaz és mi nem igaz, hogy milyen törvények szerint fogunk élni. Tehát amit mi jogállamnak hittünk mostanig, az fel lesz függesztve, és új törvények fognak uralkodni, a háború törvényei, avagy a háború istenének a törvényei. Nemzetközi nyelven ezt úgy mondják, hogy martial law, ugye, tehát marsi törvény, mars isten törvénye, babonaság, emberi törvény, sátáni törvény. Erről többször beszéltünk, már több videóban szóltunk, újból szólok, talán utoljára, Isten tudja, hogy a marsi törvény, ez a hadiállapotnak a nemzetközi megfelelője az, hogy marsi Isten törvénye, a háború törvénye, ez nem Isten törvénye, ehhez semmi köze nincsen a mindenható Istennek, ehhez semmi köze nincsen Jézusnak, ugye a kereszténységünknek az alap pillére, az ő szava, az evangélium. Az evangéliumnak ehhez semmi köze nincsen. Aki ezt ugye elfogadja, aki ebbe belemegy, ugye a háború törvényében, a mars Isten törvényében, az nincs ahogy élvezze a kegyelem törvényét. Az ember már nincs a kegyelem törvénye alatt. Egészen pontosan nem a kegyelem törvénye alatt, mert a kegyelem törvénye az olyan törvény, egyedüli olyan törvény, hogy alattunk van. Érthető emberek. Tehát míg a katonai állam törvényei, a katonai diktatúra, a rendőr állam törvényei fölöttünk vannak és eltaposnak, mint hogy a képen láthatjátok azt, hogy ezt az öregembert megölték a rendőrök. Ez ugye az államtörvény, a mars isten törvényei, az emberi törvények, a sátáni törvények, az antikrisztus törvénye, a fenevad törvénye. Egyedüli kivétel. Egyetlen egy olyan törvény van, drága embertársak, amely kivétel ez alól a szabály alól, hogy ez a törvény nem fölöttünk van, hanem alattunk van. Aki megismerte a kegyelem törvényét Jézus Krisztus tanítása által, Isten szerelme által, azt tudja, hogy a kegyelem törvénye, Istennek az oltalmazó keze alattunk van, megtart minket. Egyedüli törvény, ami megtarthatja az embereket, a kegyelem törvénye, amit Jézus megmutatott az ő tanításával. Olvassátok el az alapjai, ne foglalkozzatok apokrifekkel, baboransággal, ezotériával, mert Isten megmutatja mindenkinek, aki őszintén keresi az igazságot, hogy a négy kanonizált evangélium valóságosan tartalmazza a feltámadt Jézus Krisztusnak a tanítását, és amellett Isten most is erővel, hatalommal, csodákkal bizonyságot tesz. Aki őszintén keresi az igazságot, látni fogja a saját szívével, a saját értelmével, hogy igen, a négy kanonizált evangélium tartalmazza Jézus tanítását. Ami meg tudja nekünk mutatni a kegyelem törvényét, rá tud arra hangolni, hogy amikor jönnek ezek a problémák, ugye akár Budapesten, akár itt Gyergyóban is, hogy Isten meg tudjon minket menteni. A kegyelem törvénye az egyedüli törvény, ami alattunk van, de csak azok alatt van, akik elfogadták Isten Jézus által ajándékozott kegyelmét. Akik kívántak újjászületni, új szívet kapni, új értelmet kapni. Azok élvezhetik ennek a törvénynek az oltalmát. Ez a törvény nem fölöttünk van, nem fentről nyom lefelé, mint egy prés, mint az államhatalom, a katonai törvények, hanem alulról megtart, mint egy erős kéz megtart minket, hogy ne essünk el. Ez a kegyelem törvénye. És akkor akár át is térhetnénk az álmokra, amiket kaptunk. Kinga, hogyha gondolod, akkor mondd az álmokat, és Isten kegyelme által megnézzük, hogy mit üzen azok által nekünk Isten, mire próbál minket felkészíteni.
Az első álomképben, lélekben magam egy olyan területen találtam, ami a valóságban nem ismerek, sosem jártam. És ez álmomban is érzékelhettem, hogy nem ismerős nekem ez a táj, mégis az volt bennem, hogy otthon vagyok. Otthon voltam abban az értelemben, hogy volt nekem egy házam. És az első álomképből, hogy volt nekem egy házam, az első álomképből még nem derült ki. Viszont ahol volt a házam, egy utcán találtam, tehát annak az utcáján találtam magam. Esteledett, mert már nem sütött a nap, viszont még éjszaka sem volt. Az utcán álltam, és egy adott pillanatban az történt, hogy a földön találtam magam, arccal az ég felé, hogy engem lelöktek, vagy én estem el magamtól, ezt nem tudom, mert csak ezt láthattam, és amint erre lettem tudatos, már is körülöttem ilyen roham rendőrségre hasonló emberek vettek körül. Azért mondom, hogy hozzájuk hasonló, tehát hogy államemberei lehettek, mert a híradóba vagy az akciófilmekbe látni olyat, hogy fekete ruhás emberek ugye ilyen sisakokkal a fejükön szokták a rendet fenntartani, vagy éppen akiket üldöznek, azokat ilyen öltözékbe szokták ugye üldözőbe venni. Na, tehát ilyen emberek vettek körül, és fegyvert tartottak felém, viszont teljes lelki békességem volt, és egyáltalán nem volt bennem semmilyen félelem, sőt azt is tudtam, hogy most le fognak lőni, valahogy ez volt bennem. Ilyen érdekes, hogy modern volt az uniformisuk, tehát az öltözékük, viszont a fegyverük, amit a fejemhez tartottak, az ilyen réges típusú puska volt, tehát ez a hosszú fegyver, és hát azt vártam, hogy mikor húzzák meg a ravaszt. Közben lelkembe, és most így tisztában jön megint, tehát magyarul imádkoztam Jézus Krisztushoz, és teljes békességem volt, viszont ezek az emberek néztek, és meg voltak bénulva, tehát láttam az arcukat is, nem féltek tőlem, nyilván valamilyen parancsot hajthattak végre, viszont tehát attól nem féltek, hogy én meglátom az arcukat. Tehát ez egy elrendelt akció lehetett. És vártam, hogy húzzák meg a fegyvert, és hát egy örökké valóságig tartott ez a pillanat, és ők teljesen meg voltak bénulva, és nem húzták meg a fegyvert. És ez olyan sokáig tarthatott számomra, úgy lélekben, hogy amikor a lélek befejezte bennem az imát a Krisztushoz, e jelenet közben, utána testbe zuhantam, és akkor elkezdtem kiáltozni segítségért olaszul. Tehát azt kiáltoztam, hogy aiuto, aiuto. Amikor felébredtem, akkor tudatosult bennem, hogy ez az álomkép Olaszországba történhetett, mert egy pillanatra felébredtem, de utána rögtön vissza is aludtam, és akkor jöttek a következő álomképek. Következő álomkép még...
Hát röviden csak erről, King, ahogy a pillanat, hogy ezt csak úgy röviden, hogy ne legyen túl zsúfolt az álomképek, hogy megértsük ezt, akkor menjünk tovább a többiekhez, ugye, hogy értsük meg, hogy mit mondtál mostanig, ugye, hogy ott voltál, egy olyan helyen voltál, ami idegen volt számodra, ugye, tehát nem a mostani otthonod, de mégis otthonnak tűnt, de érezted azt, hogy nem az igazi otthonod, így van-e? Tehát idegen volt, de nem az igazi otthonod volt ez számodra.
Igen, tehát a táj nem volt ismerős, sem az utca, sem a házak, sem az emberek, semmi. Tehát mindaz, amit láthattam abba a képbe, azt tudtam, hogy nem itt vagyok, ahol most találom magam, de azon a részen én nem is jártam soha. Mégis tudtam, hogy hát most ez az otthonom.
Tehát lélek által láttad, a lélek azt mondta, hogy ez nekem idegen. Tehát most is, ahol laksz egyébként, az igen. Is idegen számodra. A lélek számára az idegen, szóval Kinga, mit csinálsz te itt? Ez nem a te otthonod. Tehát Isten neked kijelentette, hogy ott, ahol vagy, amit a test otthonnak gondol, az nem a te otthonod, nem a te valódi otthonod, hanem egy ilyen idillenes otthon, amit otthonnak nevez a te tested. És ez a támadás, ugye ez nagyon sok mindent elárul arról, a hadi állapotról, ami van a világban. Mi azt hisszük, hogy Magyarországon, Romániában, Amerikában is mindenhol azt hisszük, azt gondoljuk, hogy a mi ellenségünk Oroszország. De láthatjátok, hogy ebben az államban is Isten megmutatja, hogy a valódi ellenség az sokkal közelebb van, mint gondoljuk. Tehát a rendőr államnak, tehát a katonai diktatúrának, ami ugye a hadi állapot, meg a mars Isten törvény, az ott az ellenség, a nép ellensége nem az oroszok, nem a vietnámiak is, nem a mars lakók, hanem a belső, hát a rendfenntartó szervek, ugye. Tehát azok olasz katonák voltak, olasz fekete ruhába öltözött emberek is civilre tartották rá a fegyverüket. Tehát mit tudom én, többen, 5 katona vagy 10 katona egy civilre csak úgy rá irányítja a fegyverét. Tehát ez ilyen már történt a világban, történik ilyen a világban, fog történni sokkal intenzívebben, mint gondolnánk. És ugye ebben az álomképben Isten megmutatja azt, hogy a gyermek hogyan reagál erre a szituációra, hogy a gyermek, vagy a lélek, a bennünk lévő lélek, amit Krisztus újjá teremt, azt abszolút nem fél, hanem egyszerűen csak, mondjam azt, csatlakozik az ő megmentőjéhez, az ő oltalmazójához, Istennek a lelkéhez, fohászkodik, és teljes békességben van, teljes nyugalomban van. És ezek az emberek is, ugye, hát ők is feltetőleg érzik Istennek a hatalmát. Ez szokott történni. Tehát, ahogy szokott történni, Isten ezt mondta. Olvassátok el a 91-es vagy 92-es Zsoltár, melyikben van ez? Talán nézem. Igen, 91-es Zsoltár. Olvassátok el, hogy abban a szituációban, amit a 91-es Zsoltárban le van írva, vagy a 23. Zsoltárban, az a híres Zsoltár, az Úr az én pásztorom, az megvalósul. a gyermekek életében megvalósul. Hogyha mi lélekben vagyunk, minden, ami kívül van, tehát testben és testen kívül van, a számunkra az nem aktuális, az semmi. Tehát ha Isten azt akar, akkor úgymond fizikailag is le tudja ezt fagyasztani teljes mértékben. Tehát a testtel is csak az történhet, amit Isten megenged, ha nem enged meg semmit. Azok a katonák nem tudnak sem lőni, semmit nem tudnak csinálni. Addig, amíg én lélekben vagyok, Istennek az oltalmát élvezem. Ez a legfontosabb. De Isten azt is megmutatta, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy mit jelent az, amikor kijövünk lélekből. Akkor már a test szót kap, azt mondja, na, Móriczka, akkor most beszélj te is, ugye? A test elkezd beszélni, a jutó, ugye? Segítség! Pedig milyen képmutató, mert ő is azt mondja, hogy segíts ég, de valójában ő nem az égtől várja segítséget. A test hazudik, képmutató, fenevad. Azt mondja, hogy segíts ég, de mégis az emberektől várja segítséget, a megmentést. Tehát ez történik, hogyha az ember leveszi a tekintetét arról, aki a vizen jár, a tengeren jár. Vagy ha kikerülünk a lélek állapotából, imából, ugye Jézus nem hiába mondta, hogy szüntelen fohászkodjatok, szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, maradjatok lélekben mindvégig, és ha a lélekben vagytok, én veletek vagyok az idő végezetéig, és oltalmazlak titeket. De Isten figyelmeztet arra, hogy meg leszünk kísértve a látvány által, a testi szemeink látvány által meg leszünk kísértve, hogy kezdünk pánikolni. Miért elkezdtünk pánikolni, abban a helyben jön a probléma. De ezt Isten ugye nem mutatta meg Kingának államban, mert ezt amúgy tudjuk, hogy milyen. Múltkor láttam egy kis videót, egy hölgy ott volt az útszélén, oda ment hozzá a medve két boccsal, és ő nem csinált semmit. Tehát ugye erős nem örvendett a fiatal hölgy sem az eseményeknek, mert egy hatalmas fenevad ott van, ugye ott megsimogatta őt, meg úgy megszagolgatta, ott volt mellette két bocs, de ő érezte, hogy nincs értelmében menekülnie. Hanem valahogy azt adta Isten, hogy lélekben maradt, ugye lélek jelenlétben maradt, és nem menekült, nem csinált semmit. És a fenevad nem csinált semmit, szintén nem csinált semmit a fenevad. Miért? Mert ő nem volt préda, ő nem menekült, nem csinált magából prédát, nem félt. Mert a lélek jelenlétben az ember nem fél, hanem egész, tehát nem fél, hanem egész. Lélek jelenlétben Isten velünk van, tehát mi vagyunk egészen pontosan Istennel, Istenben, és a külső képek nem tudnak ártani nekünk. Még akkor sem, hogyha ezren vannak és nem öten. Ezren különböző puskával, tankokkal is bármivel, akkor sem tudnak ártani nekünk, hogyha mi lélekben vagyunk, és nem megyünk bele a játszmába. Meg kérlek szépen, hallgassátok meg azt a felvételt, aminek az a címe, hogy provokáció és reakció. Provokáció és az által az segíthet megérteni, hogy hogyan kerül ki az ember a lélek jelenlétből, megy bele a testbe, de mihelyst te belementél a testbe, a testi szemeidnek a látványának a játszmájába, te meghaltál, te elveszett lélek vagy. Neked annyi, vége. És az Úristen már most figyelmeztet titeket, minket, mindannyiunkat, hogy ez meg fog történni, ennek meg kell történnie, de maradjunk lélekben, fohászban. Az Úristen a Krisztus nevét segítségül hívva, mi lélekben vagyunk, teljes nyugalomban vagyunk, be vagyunk védve, bármi történik, velünk az nem történik. Mert Istennek az oltalmát élvezzük úgy, ahogy az le van írva a 91. Zsoltárban. Na erről a szenárióról ennyi jött így lélek által?
Hát akkor mondanám a következő, és azt is megemlíteném, ahogyan az Úristen adta nekem is megértésbe, hogy ez a kép, amiről eddig beszélhettünk, az első álomkép, ugye az az utolsó, és amiket most fogok elmondani, tehát ez a helyes sorrend, ezek előzik meg azt a képet, amiről eddig beszélhettünk. Na és ezek a következő képek, miután ugye újra visszaalhattam, ezek voltak, hogy szintén ugyanazon a helyen találtam magam, de akkor már fényes nappal volt, azt is mondhatnám, hogy így, tehát ilyen dél körül lehetett. Igen, dél körül volt, és akkor már láttam, hogy nekem van egy házam, és az a ház az olyan volt, mint egy doboz, olyan kinézetű, mert nem volt neki ilyen hagyományos háztetelje, semmi, tehát egy ilyen karton, gipszkartonból összetákolt, mákolt kis doboz, amin nem voltak ablakok, csak egy ajtó vágott. Tehát ajtó sem volt rajta, csak egy kibejáró valami, és hát amikor bementem, akkor egy annyira pici volt, hogy egy ágy volt benne, és azon kívül semmi más. Szép falak, tehát tiszták voltak a falak, habár a ház már esett szét, tehát mondom, négy fal, Isten tudja, hogy hogyan tartott össze, tehát mint egy kartondoboz. De egy szép, hitves ágy volt benne, egyszerű, és meg is volt vetve, de érintetlen volt, nem aludt még benne senki, vagy utána bevetette, nem tudom. Tehát egyszerű, régies, tiszta ágytakaróval leterítve, és hát ennyi volt az egész házba. Ebből jött álomba lélek által, hogy van nekem férjem, de én azt nem láttam. És amint ez így eszembe jutott, hogy van nekem egy férjem, akkor úgy kijöttem a házból, és hát nem tudom, hogy őt megkeresnie, vagy miért, de akkor már jött a következő jelenet, következő álomkép. Amikor kijöttem a házból, akkor láttam egy olasz rendőrautót, amely megállt úgy az én házamtól egy kicsit följebb, pár háznyira följebb, és amit még meg kell említenem, hogy minden más ház, az teljesen normális kinézetű ház volt, csak az enyém volt ilyen, hát ilyen kis viskó a többiekhez képest, tehát a többiek mind normális épületek voltak. Na és ez a rendőrautó megállt pár háznyira följebb, persze azt nem láttam, hogy szálltak-e ki belőle rendőrök vagy nem, viszont a következő jelenet az volt, hogy a mellettem lévő, az én házam mellett lévő házból viszont csomagolnak az ott lakók, ott mind asszonyok laktak, román asszonyok, középkorúak. Senkinek nem volt férje, mert csak asszonyok voltak, és kiderült, hogy a lakásuk az nem csak otthonnak használták, hanem ott ilyen boltnak is használták, tehát ruhákat árultak, és több mint valószínű, hogy nekik is tudomásuk, tehát ők is láthatták a rendőrautót, és ezért szedelőzködtek, mert illegálisan árulhatták, tehát fekete munka folyhatott abba a lakrészbe, ezért mindent összecsomagoltak, és rohantak el, mentek el. Úgyhogy ebből már álomba jött, hogy ellenőrzés folyik. Ellenőrzés folyik, de hogy mi kapcsán, az így az álomból nem derült ki. És amikor láttam az asszonyokat nagy gyorsasággal összecsomagolni és elmenni, hát én visszafordultam a házamba, hogy nézzem meg, hogy hát ha a férjem előkerült. És benéztem megint a lakrészembe, és akkor már az ágyon és a falakon, tehát az ágyon ilyen döglött patkányok voltak, és patkányörülékek, és a falak tel is telelettek mindenféle bogárral, poloska, cserebogár, sáska, mindent, tehát ilyen nagyon sok, és így hirtelen jelentek meg. És akkor valahogy megjelent egy új álomkép, és akkorra már eltűntek ezek a dolgok a házból, a ház megint tiszta volt, és ebben a jelenetben is, egyben ez az utolsó jelenet, ekkor már előkerült az a férjem, akit csak lélekben láttam, tehát nem volt neki teste, nem tudnám megnevezni, hogy ki volt ő, csak azt már tudom, hogy nem egyedül voltam, már meg volt a férjem, békésen az ágyba feküdtünk, A viskó, a ház az tiszta volt, de már kint sötét lehetett, úgyhogy éjszaka, mert bent nálunk lámpafény is volt. És mi nem aludtunk, miközben ott békésen feküdtünk az ágyba egymás mellett. Egy adott pillanatban megint, mivel hogy nem volt ugye ajtó a bejáratunkon, tehát egy adott pillanatban kintről kezdett, tehát mintha gép puskával lőtték volna be, dobták ránk a döglött patkányokat, tehát dobálták be a házba, és a falak megint megteltek mindenféle bogárral, mint az előtti képben, viszont mi védelembe maradtunk az ágyba, és így minket nem értek. Tehát a látványon kívül, amit nem éltem meg szörnyűséggel, tehát nem volt bennem félelem vagy borzalom, ha bár elég kemény képek ezek, borzalmas képek, de mégis lélekben lehettem, és az is most így eszembe jut, hogy az is egy hatalmas megnyugvás volt, hogy nem voltam egyedül, tehát a férjem is ott volt az ágyba mellettem, és igazából csak csodálkoztunk, szörnyűködtünk azokon a képeken, azokon a jeleneten, hogy ezek a dolgok, tehát ezek a döglött patkányok, meg ez a bogár áradat, hogyan kerül be a házunkba, viszont az ágyat bennünket nem értek el. Na, ennyi volt az álom. Tovább nem akogjak. Azt hittem, hogy sokkal könnyebben fogom tudni elmondani, hiszen már harmadjára mondom el, de ezek szerint nem, mert közben jönnek még tisztábban képek, és na így, az agy is bezavar. Na de ennyi.
Hát az jön nekem, hogy azért volt olyan a házad, az otthonod, mert tudtad, hogy nem az otthonod, nem az a végső lakhelyed neked. Te már nem adtál ugye arra, tehát a gyermek már nem díszíti, nem szépíti az otthonát. Nem kell neki, mit tudom, egy ötszobás lakás, vagy tehát neki ez már nem számít. Ez mind nem számít, hanem ahogy mondja Isten, földi értelemben a lehető legegyszerűbben éljünk, mert minél egyszerűbben élünk, minél kevesebbet veszünk magunkhoz a földiekből, minél kevesebb földi dologgal foglalkozunk, annál több figyelem jut a lélekre, az igazi kincsekre. Mert Isten azt mondja, hogy mire szüksége van a testnek, ugye, azt ő megadja, bőségesen megadja. Foglalkozunk az ő szavával, az ő országával is, minden más megkapunk. Azt is mondja, hogy ha valamit megegyünk és valamit felvegyünk, legyünk elégedettek. Hol vagyunk mi ettől, ehhez képest? Ugye? Milyen sok kincsünk van és milyen nagy földi otthonunk van, mint hogyha azt vinnénk minden estől ugye, a túlvilágra, a mennyek országába. Hallott, nem. Tehát megmutatta, hogy a léleknek milyen egyszerű kis lakhely is elég volna itt a földön. Abba is békesség volt, nyugalom volt. Miért? Azért, mert ott volt a vőlegény. Együtt voltál vele, és kívülről próbálták bekoszolni azt a házat. De az nem számított. Ugye? Nem számított már a léleknek. A lélek teljes biztonságban volt. Patkánnyal, vagy egerekkel, vagy sáskákkal, meg ugye ezek a különböző viszontagságok, ami ugye az Ószövetségben is jelen van. Tehát ez nem fogott már azon az otthonon. Nem tudta, tehát hiába, hogy a test meg volt úgymond kísértve, támadva a kívülről, a léleknek az már nem ártott. Az, amit láthattál a román nőkkel, nekem az jön, hogy ők egy ilyen hagyományos lakásban voltak, tehát mindenki más hagyományos lakásban volt. De milyen a hagyományos lakás? Hát olyan, amilyent a tévé diktál. Itt minden lakás olyan, amilyent a tévé diktál. Itt nálunk. És mindenhol a világban. Amilyen Amerika diktál, hogy milyen kell legyen a zuhanyzó. Zuhanyzó kell legyen benne, WC, meg mit tudom én mi. Tehát nagy lakások vannak, és el van hitetve velünk, hogy az a miénk. De közben az nem a miénk. Isten azt mondja, az nem a mi otthonunk. Amiért mi mostanig éltünk, és robotoltunk, és dolgoztunk, abból semmi sem a miénk. Az minden mulandó, minden rothadó, hogyha miénk volna, örökön a miénk volna. Mert amit ad nekünk Isten, az örökön a miénk. Azt ő nem veszi vissza. Viszont az, amit mi kaptunk, és amit mi dolgoztunk mostanig, és amit megvásároltunk, az semmi sem a miénk. Tehát ugye ez is megvádol bennünket, hogy olyan dolgokba fektettük bele az életünk idejét, erejét, a pénzünket és mindent, ami mulandó, ami minden elvitetik. Ezek a román nők ugye kipakoltak, tehát menekültek, mert ugye jött a rendőrség, a rendszerőrség egészen pontosan, hogy megnézze, hogy miük van. Tehát a népszámláláskor ez történt Magyarországon és Romániában és mindenhol ez történik. Az a népszámlálás ugye, hogy megnézi, számon kéri, mit van neked. Hát mi között van neked ahhoz, hogy mi van nekem? Hát csak annyi, hogy valójában az, amit a tiédnek hittél, az nem a tiéd. Tehát azért kéri számon a rendszer, az, hogy mit van, hány szobás lakásod van, mennyi pénzed van, hol dolgozol, mennyi földed van, mert az valójában nem a tiéd. El van hitetve, hogy a tiéd. De miért hitett el a rendszer az, hogy az a 5 szobás lakás a tiéd? Azért, hogy téged rabul ejtsen. Ő tudta mindig is, hogy az az övé. Ő ezt tudta, de te nem tudtad ezt. Ezért dolgoztál, ezért robotoltál, ezért éltél, ezért azt a temérdek időt és energiát ebbe töltötted bele, ami nem is a tiéd, ráadásul. Így ejti rabul az embereket a rendszer, amit mindenki utál mellesleg. Senki sem szereti a rendszer, de mégis mindenki rabja a rendszernek. Miért? Pont azért, mert a rendszernek elhittük, hogy ez a mi otthonunk, és nem akartunk hinni Istennek, Jézusnak, hogy a mi otthonunk a tökéletes ég. A tökéletes ég, ugye? Hát így ezek jöttek nekem erről az álomképekről, de minden esetre ugye megmutatja is, nagyon fontos, hogy felhívja Isten a figyelmet arra, hogy nekünk milyen kerésre van szükségünk itt. Tehát, hogyha egy kartonból volna a mi földi lakásunk, az is bőségesen elég, mert minél kevesebb van valakinek itt a földön, annál gazdagabb a mennyben. Mert az ő élete idejét, erejét ő arra fordította, ami örökké való kincs, amit soha nem vesz el tőle senki. Nem a földiekbe fektetett be, nem a földekre fordítja a figyelmét, nem azért robotol, hanem a mennyei kincsekért, amiket senki nem fog elvenni tőlünk az élet a világon. És a mennyei kincs művelkeződik Jézus tanításaival, az ő szavaival. Mert az ég és a föld elmúlnak. A ti földi lakásaitok mind összeomolnak és elmúlnak. Szétbombázzák, vagy összerohadnak. Ugye az patkányok meg minden a múl megeszi, összerohad, összeomlik az összes lakás. Az ég és a föld elmúlnak, mondta Jézus. De az én beszédeim sosem múlnak el. Ha te telve vagy az én beszédeimmel, és ha csak egy karton dobozba laksz, amíg itt a földön vagy, akkor is te gazdag vagy. Te vagy a leggazdagabb ember, mert nem a földiekből gyűjtögettél, amelyek elmúlnak, amit a patkányok megesznek, hanem az égiekből gyűjtögettél, ami örökké való kincs, és amelyet soha senki nem fog elvenni tőled.
Hát akkor ezek alapján egyértelmű az a kép az asszonyokkal kapcsolatban, hogy ők miért szaladtak. Tehát ők is észlelték a közelgő veszélyt, de nem maradtak ott, tehát a befektetésüket féltették, úgyhogy összecsomagoltak. Pedig Jézus mit mond, hogy amikor az idők jeleit felismeritek, akkor már ne vigyetek magatokkal semmit, már ne menjetek sehova, nem mindenki maradjon ott, ahol van, ugye? Na hát ezek a nők valószínűleg féltették a befektetésüket, ezért nyilván ezért láthattam azt a nagy sürgésforgást, és ugye hát volt annyi idejük látszólag az álomképből, hogy összeszedjék a holmiaikat, és mentsék a menthetőt, és menjenek tovább. Viszont azt is mondtam az álomból, hogy ezeknek az asszonyoknak nem volt férjük, tehát az ő férjük a befektetésük volt. Én viszont ugye álomba tudhattam, hogy nekem van férjem, viszont más vagyonom nincsen. Nekem az volt a fontos, hogy a férjemet megtaláljam, és hát mindazonáltal, hogy én is láthattam a rendőrséget, nem kellett elfutamodnom, mert tudtam, hogy nincs amit tőlünk elvehetnének, tehát azon a viskón kívül, meg azon az ágyunk kívül, hát azt igazán elvihették volna, és ezért mondhattam azt, hogy ez előzi meg, tehát ezek az álomképek, ugye ezek voltak a második álomképek, fordított a sorrend. Tehát amikor a rendőrség hozzám ért, ugye, akkor már a rohamrendőr ruhába voltak. És ugye abból a képből látszott, hogy lélekben lehettem, és a Krisztus, a vőlegény velem volt, hiszen nem ellenkeztem, hogy velem is azt csinálják, amire utasítást kaptak. Tehát míg lehet, hogy az asszonyoknak sikerült elmenekülniük, nekem nem kellett elmenekülnöm. Én ott megvárthattam, hogy történjen az, aminek történnie kell, hiszen a férjem velem volt. És hát ez ugye abból derült ki, hogy nem tudták a ravaszt meghúzni a rendőrök. Viszont azt is ugye megmutatta az Úristen, hogy ez kizökkentett valamelyest a lélek állapotból, tehát ne bízzam el magam, mert ugye ha álomba megkaphattam, és hát aki magára ismer, ez bárkivel ez így, akár velem, akár veled, akár kivel ez így megtörténhet, de tehát amíg a lélek a testben van, a test folyamatosan beleszólhat a lélek dolgaiba, míg az utolsó pillanatban is elveszítheti a lelket. Úgy, ahogy velem álomban megtörtént, habár a vőlegény, a Krisztus velem volt, és imában volt, és őt hívta segítségül, ezért is bénultak le a katonák, a rendőrök, és nem bírták meghúzni a ravaszt, viszont a látvány bedarált, és ugye rögtön belezuhantam az agynak a csapdájába, és menekülőre fogtam, hiszen elkezdtem utána, miután észleltem, hogy ezek mégse lőnek le, elkezdtem utána kiabálni, ugye olaszul, hogy segítség, segítség, holott tisztában voltam azzal, hogy hát nincs, aki segítsen. Tehát még körül is nézhettem, hogy nem volt egy lélek sem az utcán. Meg ha lettek volna, se tudok, ki szól bele ilyenkor, ki az a bátor ember, aki odajön egy ilyen csoport katonához, fegyveres katonához, akik éppen lelőnének egy valakit, hogy esetleg kiragadjon onnan is, megmentsen. Na hát ilyent csak a science fictionekbe lehet látni. Így nekem még ez jött, amit el szerettem volna mondani az álommal kapcsolatban.
Egyre gyakrabban jön nekem ez, amit írt Károly Gáspár a Biblia fordításról, annak kapcsán, amit el lehet olvasni a biblia.hu-n a Biblia ismertetőben, tehát a Károly féle fordításnak az ismertetőjében, ahogy fogalmaz ő az ő akkori állapotáról, sőt a világ akkori állapotáról is, ahogy fogalmaz, ugye, akkor is ilyen apokaliptikus időszak volt feltehetőleg, pestis járvány, meg minden. Azt mondja Károly Gáspár, hogy mostan noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az szentileg Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az mint neki kedves. Csak az ő szent igéinek kenyerét ne vegye el közülünk, és nem is veszi el közülünk, ráfigyelünk. Nekem az jön még kiegészítésképpen, amit én kaptam éjszaka álomban, láttam egy olyan álomképet, hogy megjelent az első szerelmem, a földi szerelmem, akire annak idején úgy tekintettem, hogy hát ő lesz a feleségem. Tehát nem is ugye gyermekként nem is gondoltam arra, hogy nekem még próbálkozni kell, meg kísérletezni, kipróbálni több ruhát, ugye, és csak utána dönteni. Tehát nekem ugye az természetes volt gyermekésszel, hogy hát egyértelmű, hogy ha mi találkoztunk és megszerettük egymást, akkor ő lesz az én feleségem, és együtt éljük le az életünket. De nyilván ez nem így alakult. És hát az első földi szerelem az ugye az nagy szerelem volt, és ugye ott történt ugye a testiség is először, és érdekes módon többször, vagyis kétszer-háromszor megjelent álmomban ez a szerelem, pedig nem ábrándoztam róla, Soha. Nem az én akaratom volt, nem is gondolkodtam róla egyáltalán. És mégis megjelent, mint üzenet. És ugye mi az üzenete annak az államképnek, hogy ő megjelent, és hát az igazság az, hogy én meg voltam kísértve általa, hisz szép emlékek fűztek hozzá ahhoz a kapcsolathoz. Az első földi szerelem. És hát úgy bele is mentem volna a közösségbe, ugye az a régi szerelemnek a felújításába, aztán végül felébredtem. És ennek az üzenete az, hogy minket mi tud kizökkenteni abból az állapotból, ahol teljes védelemben vagyunk. Tehát Isten meg tud minket védeni és oltalmazni tud minden körülmények között. Hát az első földi szerelem, emberek, a legnagyobb földi szerelem, amit mi megéltünk. Tehát mi a mi földi szerelmünknek a tárgya? Most nem biztos, hogy ez egy nő, vagy egy férfi, lehet valami más is. Lehet egy földi akármilyen elképzelés, testi földi szenvedély, vagy ugye, ahogy mondja a Jelenések könyvében Jézus, a mi kezeink csinálmánya. Tehát amihez mi ragaszkodunk, ami földi, és nem a tökéletes égből való, minden ki tud zökkenteni minket ebből az állapotból. Tehát meg van próbálva a hűségünk, életünk végéig meg lesz próbálva a hűségünk. És ez itt mondta Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, az fogja meglátni Isten országát. Tehát szükséges, hogyha már úgy döntöttünk, hogy Isten kezébe helyeztük az életünket, Krisztus kezébe helyeztük az életünket, akkor ne akarjuk azt folyton a négy kivenni, és folyton belekezdeni egy ilyen földi elképzelésbe. Akár egy régi szerelemnek a felújításába, egy régi földi élménynek a felújításába, mert akkor már az a védelem, amit Isten megmutatott Ingának álomban, az már nem lesz meg. Tehát, hogyha már úgy döntöttünk, az igazi férj, az igazi vőlegény mellett döntöttünk, akkor hozzá legyünk hűségesek, és így meg tud minket védeni, védelmezni tud életünk végéig. És azt mondta, hogy velünk lesz az idő végezetéig. Hát az éppen elég is. Tehát addig fog minket védelmezni, amíg be nem kerülünk az örökké valóságban. Az örökké valóságban nem kell védelmezzen, mert ott már tiszták vagyunk, ott már nem lesz semmilyen, tehát nem lesznek ilyen külső provokációk, nem lesz háború, nem lesznek farkasok. Tehát amiből, tehát abból, amit itt mi tapasztalunk, itt a Földön, akár kísértés, akár testi kívánság, ugye a földi jólét kívánsága, vagy bármi, földi elképzelések, ugye földi farkasok, földi gondolatok, azok már nem lesznek. Tehát ezért mondta az, hogy velünk marad az idő végezetéig. Az idő végezetéig. Tehát noha, most ugye ő, nem vagyunk vele pontosan, mint amikor a régi időkben a férfiakot elvitték, és most is feltétlenül sokat el fognak vinni háborúba. De nagyon sok itt Székelyföldön voltak olyan hölgyek, akik mindvégig várták az ő vőlegényüket, hazavárták őket, az ő férjüket. Nem csalták meg, nem feküdtek össze senkivel. És nem egy hétvégén keresztül vártak, hanem több éven keresztül vártak. És amikor visszajött az ő férjük, az ő vőlegényük, úgy fogadták, mintha csak tegnap ment volna el. Volt ilyen hűség régebbi Székelyföldön, emberek, kedves hölgyek és kedves férfiak. És most mi is ilyen állapotban vagyunk, ilyen várakozási állapotban, ami az idő végezetéig tart, egészen pontosan az életünk idejének a végéig fog tartani. A földi életünk végéig fog tartani. Az idő végezetéig ő velünk van. Nem testi módon ugyan, hanem lelkiben, lelki értelemben itt van körülöttünk, mindenható, jelen van. Velünk lesz az idő végezetéig is, segít nekünk, tanít, figyelmeztet. De hogyha már vége az időnek, a földi életünknek, akkor már nem kell igazából semmitől sem tartani, teljes biztonságban vagyunk, hisz már Istennek a tökéletes terve van érvényben, nem a háborús törvény, nem a haddi állapot, nem a marsi Isten törvénye, hanem Isten tökéletes elképzelése, a mennyek országa, az van érvényben, és az is marad érvényben. Tehát semmilyen veszély már nem tud fenyegetni. Nincsenek farkasok abban a formában, hogy itten vannak, sem medvék, semmilyen fenevadak, nincsen lőszer, nincsen katonaság, nincsen versengés, nincsen uralkodási vágy egyáltalán. Egyébként miért történik az, ami történik, hogy a katonaság fog uralkodni, és a katonaság fogja, tehát a katonai hatalom fogja eldönteni, hogy mit, hogyan fogunk csinálni, hogyan fogunk élni. Hát azért, mert azon az emberekben, tehát mindenki egy ilyen katona lapjában véve, mindenki úr, mindenki magát megkoronázta, király, attól király, mert uralkodó, ő uralkodik, tehát mi is uralkodni akartunk, egészen mostanig. A kezünkben tartottuk a kontrollt, próbáltunk mindent irányítani, kontrollálni és ugye manipulálni. És az, hogy katonai uralom lesz, ugye fegyveres uralom, ez azt jelenti, hogy igazából a legtöbb embernek az életében ez van. Ez a kontrollmánia, amikor az én életem nem az Isten kezében van, hanem az én kezemben van, és én akarok uralkodni minden fölött. A feleségem fölött, a férjem fölött, a gyermekeim fölött, minden fölött. Én akarom megszervezni a mennyek országát. Hiába mondja Isten, az már készen van, azt nem kell megszervezni. Az asztal meg van terítve, ugye jelképesen. A tökéletesség az van, most is jelen van, megvan. Mi nem kell újat létrehozzunk, hanem visszamenjünk oda, mint tékozló fiú. Visszamenjünk az atyánk házához, ahol minden tökéletes. És minden elő van készítve, ugye? Nem kell mi semmit sem megoldjunk. De ennek az útja az, ahogy Kingának mutatta Isten, hogy a mi földi otthonunkat, amit annak hittünk mostanig, azt kezdjük hanyagolni, és engedjük, hogy Isten felépítse az igazi otthonunkat a szívünkben, a lelkünkben, mert csak az marad meg, és minden más elmúlik, minden más hiába való, csak az örökkévaló, amit a Jézus szava felépít a mi szívünkben, a mi lelkünkben, minden más elmúlik. Úgyhogy mindenki eldöntheti, hogy mostantól, akár mostantól ettől a momentumtól kezdve, hol fog építkezni. Többször mondtam már, hogy lehetséges, hogy számodra, aki ezt hallott, ez az utolsó hívás, az utolsó figyelmeztetés. Teljes meggyőződésem, hogy voltak már olyan hallgatók, több ezer felvétel van az interneten, a YouTube-on, amiben beszélünk Isten országáról, az ő hívásáról, és elképzelhető, hogy voltak emberek, voltak hölgyek és voltak urak, ugye, akik hallották azt, hogy talán ez az utolsó figyelmeztetés számukra, és nem vették komolyan, és hirtelen csak véget, egyszer csak véget ért az ő földi életük, és nem voltak felkészülve. Amit ők mostanig gyűjtögettek, ugye, azt nem tudták magukkal vinni, viszont amit a szívükben gyűjtögettek, a háborúság, a gyűlölet egymással szemben, a meg nem bocsájtás, a neheztelés, a vádaskodás, a pereskedés, a félelem, na azt vitték magukkal. Az örökké valóságba, emberek, az örökké valóságba. Az marad velük az örökké valóságban, és az emészti az ő lelküket az örökké valóságban. Mert azt gyűjtögették, amíg itt voltak a földön. Azt építették maguknak. De mostanig mit építettél? Azt az időt, azt az erőt, amit kaptál a jóságos Istentől ajándékba, hogy visszatalálj az ő házába, a tökéletes égbe. De mostanig mire fordítottad? És ettől a momentumtól kezdve mire fogod fordítani? Továbbra is a saját erődben, a saját értelmezésedben, a saját Isten képeidben bízol? Vagy most először őszinte szívvel, gyermeki szívvel fogod kérni Istentől, hogy jelentse ki magát neked? Mert Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki örömmel fogadja az ő szavait, amit meg lehet találni a négy evangéliumban, azoknak, mindenkinek kijelenti magát folyamatosan, éjjel és nappal. És azáltal van nekünk biztonságunk, hogy ő kijelenti magát nekünk. Azt mondja, hogy aki befogadja az én beszédemet és örömmel cselekszi azt, ahhoz megyünk én és az atyám lakni, és otthont készítünk náluk, az ő szívükben. És teljes biztonságban vannak, legyen kint járvány, vagy éppenséggel háború, vagy földrengés, veszedelem, teljesen mindegy. Én és az atyám ott vagyunk vele. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, nem öt szobás palotában, nem az az ő otthona, hanem a felséges Istennek a rejteke. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a kelepcéből, a csapdából, a média hazugságainak a tőréből, csapdájából, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, sem a háború híreitől, sem a Covid híreitől, semmitől nem kell félj, és nem félhetsz, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, Szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, akik az emberekben hittek, annak ellenére, hogy Isten udvarolt nekik, szólította őket, megtartotta, gyógyítgatta őket. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Noha külsőképpen egy egyszerű hajlékod volt, talán egy lakókocsi, talán egy ilyen kartondoboz, teljesen mindegy. De az igazi hajlékod, a mindenható Isten, a felséges Isten, nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utatban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz. Ugye az oroszlán, az ordító oroszlán, a megtévesztés, a média, az úgynevezett sátán, a fenevad. Rajta taposol, mert hatalmat kaptál a mindenható Istentől. Áspis kígyón jársz, a hazugságnak a fejét eltaposod, mert a két élő éles kart Jézus szava ott a kezedben, és nem tudnak megtéveszteni, a kígyó nem tud téged megtéveszteni. Megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én szómat, az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, jöhetnek a katonák, a maszkosok, a rohamoztak, teljesen mindegy. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem, és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, kegyelemmel, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú, hosszú ideig. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.